Kedves hallgatóm! 5 éven át tartó Biblia magyarázatunk egyik része a zsidókhoz írt levél értelmezése. Ennek készítésekor határozottan arra törekedtünk, hogy a rádiós szolgálatok melegséget és közvetlenséget tükrözzenek. Ezért nem a nyomtatott próza és fenkölt nyelvezet, hanem a rögtönzött igemagyarázat vonásai jellemzik. Nem állítjuk, hogy ez az egész Bibliáról készített sorozat tudományos és kimerítő exegézis. Ez inkább népszerű üzenet az átlagemberek igényének megfelelően és olyan módon, hogy egyszerű kifejezésekkel magyarázza meg Isten igéjének mély és magasztos jelentését. A rövidség érdekében szükséges mellőznünk bizonyos szentírási szövegeket, de semmit sem hagyunk ki, ami lényeges a könyv teljességének értelmezésénél. Ezeket az üzeneteket a nagyon mozgalmas lelkipásztori munka és széleskörű konferenciai szolgálat üllőjén kovácsoltuk. Úgy formáltuk és adtunk nekik lelket, hogy a valóságos élet talaján álló ember szólítsuk meg. Szigorúan óvakodtunk a homályos és elvont értelmezésektől. Ahogy nálunk mondják, a süteményes tálat az alsó polcra tettük, ahol elérhetik a gyerekek. Azért imádkozom, hogy ez a tanulmánysorozat jusson el az élet útkereszteződéseihez, ahol tettekre van szükség. Azért is imádkozom, hogy segítse a fáradt vándort a megváltó megtalálásában, aki maga az út a mennyei város felé. A zsidókhoz írt levél annyira fontos, hogy a római levél mellé sorolom, amivel nem betegszik semmilyen más könyv sem. Azon töprengek, hogy miként adhatnék a zsidókhoz írt levélnek egy megfelelő bevezetést. Előttem fekszenek a kiváló magyarázatok, amelyeket mások írtak, és elhatároztam, hogy közülük négyet kiválasztok a zsidókhoz írt levél bemutatására, mivel mindegyikük igen fontos nyilatkozatokat tartalmaz. Azt mondják el, amit én is szerettem volna kifejezni. Az első szakaszt G. Campbell Morgan, Isten végső szava az emberhez című könyvéből való. A zsidókhoz írt levélnek különös értéke van, elsősorban azért, mert korunkban Krisztusról másként vélekednek az emberek, amint azt az új szövetségben találjuk. Ennek illusztrálására közlöm egy mai író szavait. Az emberi természetnek az a legjobb vonása, hogy amikor valamilyen nehéz helyzetet csak azzal lehet megoldani, hogy valaki leteszi életét az ő barátaiért, akkor bizonyára előáll egy hős előbb vagy utóbb, és felajánlja magát áldozatul, mint ahogy Curtius leugrott a szakadékba. Szókratész kiitta a méregpoharat, és Krisztus engedte, hogy keresztre feszítsék a Golgotán. Nem akarom ezt hosszasabban tárgyalni, de azonnal kijelentem, hogy ha valaki ebben az összefüggésben beszél Krisztusról, az bizonyos módon Isten káromlóvá válik. Jogos megemlítenünk Curtiust és Szókratészt, de amikor Krisztusról így beszélünk, akkor ez a bemutatás nem csak, hogy nincs összhangban az új szövetséggel, hanem határozottan ellentmond annak, ahogy az új szövetség kinyilatkoztatja Krisztus személyének egyedüliségét. Ez egy hatalmas bevezetés a zsidókhoz írt levélhez. Dr. William Pettingill a Szentek Szentjében Egyszerű tanulmányok a zsidókhoz írt levélről című munkájában mást emel ki megnyitó nyilatkozatában. Ádámtól Mózesig 2500 éven át és Mózestől Malakiásig 1100 éven át a proféták Isten nevében szóltak az emberhez, de 3600 év elmúltával is részleges volt az Istenről szóló kinyilatkoztatásuk. Aztán a 400 néma év után megérkezett az idő teljessége, Isten elküldte fiát, és ebben a fiúban tökéletessé lett Isten kinyilatkoztatása. Ez is méltó nyilatkozat e levélről. Most pedig egy harmadik bevezetést említek meg a zsidókhoz írt levélről. Ez E. Schuyler English a tanulmányok a zsidókhoz írt levélről című kiváló könyvéből való. A zsidókhoz írt levél az egyetlen újszövetségi könyv, amely urunkat fenséges főpapi tisztségében, Krisztus magasztos dicsőségében, Isten fiaként és emberfiaként mutatja be. Ez is csodálatos leírás. Most pedig egy negyedik íróhoz, Sir Robert Andersonhöz lapozok, és idézek a zsidókhoz írt levél a típusok fényében című munkájából. Amint végighaladunk ezen a levélen, remélem, képes leszek eléggé hangsúlyozni azt, amit ő is kiemel, és bízom abban, hogy ez a bevezetés világossá teszi a fő gondolatot. Azt mondani, hogy a földi egyház az igazi szőlőtő, a hitehagyás vakmerő és Isten káromló kijelentése. Hogy az egyház az olajfa, azt a korábbi egyházakban élt keresztjének tömegei vallották téves elképzelésükben. A Szentírás azonban határozottan azt tanítja, hogy maga Krisztus a szőlőtő, és Izrael az olajfa, mert Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve ismert. A zsidókhoz írt levelet hosszú időn át nem fogadta el a nyugati egyház, és az okot éppen ez a különös értelmezés szolgáltatta. Az egyház akarta bitorolni Izrael helyét. Magáénak tekintette Isten Izraelnek adott összes ígéretét, és spiritualizálta azokat, önmagára alkalmazva, és elutasítva Isten Izrael népére vonatkozó terveit. Ennek eredményeképpen az egyház azokban a korai napokban lényegében antiszemitává lett, és üldözte a zsidókat. Ezért azt mondani, hogy Istennek elege van Izrael népéből, szomorú melléfogás, és bízom benne, hogy ez a levél segíthet nekünk annak a nagy igazságnak a megértésében, hogy a zsidó zsidó, és amikor keresztényé válik, még mindig zsidó marad. Amikor valaki Isten gyermekévé lesz, nem változtathatja meg egyáltalán a nemzetiségét, de beépül a hívők új családjába, amit egyháznak nevezünk. Napjainkban Isten mind a zsidók, mind a pogányok közül kihív egy népet a maga nevének dicsőségére. Amikor ez teljességre jut, Isten kiveszi egyházát a világból, és véghez viszi tervét Izrael népével, és beteljesíti nekik és általuk a pogány világnak adott minden ígéretét ugyanazon a napon. Isten igéje eme négy csodálatos magyarázójának sokkal tartozom, mert segítettek rálépni az ugródeszkára, hogy beledobjuk magunkat az ige vizébe. A zsidókhoz írt levél emberi szerzőjének személye mindig vitatott kérdés volt. Jól lehet a régebbi bibliafordításokban a levél címéül ezt adták. Pál apostol zsidókhoz írt levele. Még mindig kérdéses a szerző kiléte. Az újabb fordításokban már helyesbítik ezt a címet, és egyszerűen zsidókhoz írt levélnek címezik. Ha valaki ismerős a Szentírás irodalommal, tudja, hogy nincs egyetértés e levél szerzőjének személyére vonatkozóan. Amikor teológiai hallgató voltam, a zsidókhoz írt levél szerzőségét tárgyaltam szakdolgozatomban, és próbáltam fenntartani azt az álláspontot, hogy a szerző maga Pál apostol. Most nem bocsátkozom a tudományos háttér részletezésébe, mert el tudom képzelni, hogy egy kicsit fáradtságos és kimerítő lenne egyeseknek, akiket igazán nem érdekel, hogy ki írta ezt a levelet. Végeredményben az emberi szerző lényegtelen. Fontos az, hogy a zsidókhoz írt levél részét alkotja Isten ihletett igéjének. Amikor szakdolgozatomat írtam a zsidókhoz írt levél szerzőségének kérdéséről, amíg a szeminárium hallgatója voltam, azt gondoltam, megoldottam a problémát, és hogy a világ majd egyetért azzal, hogy Pál írta a zsidókhoz írt levelet. De rájöttem, hogy ma is éppen olyan mértékben eltérően értelmezik a szerző személyét, mint azelőtt, hogy megírtam volna szakdolgozatomat. Sem Calvin János, sem Luther Márton nem fogadta el Pált, mint a levél szerzőjét, és a múltban mások sem értettek ezzel egyet. Másrészt sokan elfogadják Pált a levél szerzőjeként. Mint ahogy már mondtam, az emberi szerző személye nem fontos, de az a tény, hogy ez is része Isten ihletett igéjének, fontos. Annak ellenére, hogy Pál szerzőségét nem tudjuk megcáfolhatatlanul állítani, számos bizonyíték van rá, hogy Pál a levélíró. Mind belső, mind külső bizonyítékok alátámasztják Pál szerzőségét. A szerző láncok közt szenvedett. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 34. vers. Itáliából írt. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 24. vers. Társa volt Timóteus. 13. rész, 23. vers. Az írás jellege páli stílus vonásait hordozza. Véleményem szerint Péter azonosítja Pált, mint írót. Péter második levele, 3. rész, 15. és 16. vers. Úgy vélem, hogy alapos és elegendő okunk van annak feltételezésére, hogy Pál változtatott stílusán, és nem írta oda nevét a levélbe. Majd felhívom erre a figyelmet, amint tovább haladunk. Az írás dátuma különlegesen fontos a zsidókhoz írt levél esetében, éppen a szerző személye miatt. Sok tudós, még a legnagyobbak is, azt az álláspontot képviselik, hogy ezt Krisztus után 70-ben írták. Egyesek Krisztus után 85-re, vagy 96-ra teszik, mások a 90-es évekre. A levél olvasásakor azonban arra a következtetésre kényszerülünk, hogy a jeruzsálemi templom még állt a levélírás idejében. Ez azt jelenti, hogy Krisztus után 70-et megelőzően írhatták, mivel Titus római hadvezér Krisztus után 70-ben rombolta le a templomot, és ekkor Pál már az Úrnál volt. Úgy hiszem, hogy ezt a levelet Pál apostol írta a Krisztus után 70-et megelőző időben. Coleridge mondta, hogy a római levél kinyilatkoztatja a keresztény hit szükségességét, de a zsidókhoz írt levél kinyilatkoztatja a keresztény hit felsőbbrendűségét. Ez a gondolat kifejeződik az összehasonlítást leíró jobb szó használatában, ami 13-szor fordul elő a levélben. A zsidókhoz írt levél elmondja, hogy a törvény jó volt, de a Krisztus által kapott kegyelem jobb, és hogy az ezután következő dicsőség lesz a legjobb. A zsidókhoz írt levél azt mutatja be, ami jobb, mint a régi. A tökéletes szó 15-ször fordul elő, származék szavaival együtt. Ez a levél 13-szor szólítja fel a keresztényeket a cselekvésre, és ezen kívül 5-ször alkalmaz késztetést. 7 vers különösen kifejezi ezt a jobb módszert. Ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 1. vers. Figyelnünk kell rá. Aztán a zsidókhoz írt levél 12. részének 3. versében ezt a felszólítást találjuk. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Pontosan ezt kell tennünk a zsidókhoz írt levél tanulmányozásakor. Figyelnünk kell az Úr Jézus Krisztusra. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a legfontosabb, amit bármelyik keresztény cselekedhet. A levél első szakasza tankérdésekkel foglalkozik. Az első 10 fejezet kijelenti, hogy Krisztus jobb, mint az ószövetségi berendezkedés. A levél második szakasza gyakorlati témákat tárgyal, és azt mutatja be, hogy Krisztus az őt megelőzőnél jobb áldásokat és kötelezettségeket hoz. Megjegyezzük, hogy ezt a mintát követi Pál apostol a többi levelében is, vagyis először a tanbeli, azután a gyakorlati kérdéseket veszi elő. Véleményem szerint bőséges bizonyíték van rá, hogy Pál írta a zsidókhoz írt levelet. Jól lehet, nem ragaszkodhatom görcsösen a zsidókhoz írt levél páli szerzőségéhez, nagyon határozottan kijelenthetem, hogy most Isten igéjével foglalkozunk, vagyis azzal, amit Isten lelke adott nekünk. Mivel vitathatatlanul a Szentlélek e levél szerzője, az emberi szerzőség és a dátumozás másodlagos helyen áll. A zsidókhoz írt levél az egyik legnagyszerűbb levél Isten igéjében. Nem kegyes frázis, amikor azt mondom, hogy nem érzem magam méltónak és alkalmasnak arra, hogy ezzel a nagyszerű levéllel foglalkozzam. Ezért engedtem, hogy négy kiváló igemagyarázó vezesse be ezt a levelet. Négy nézőpontból tekintve mindegyikük azt mutatta ki, hogy ez a levél Jézus Krisztus személyét hangoztatja. Ezért magaménak tekintem az Úr Jézus ígéretét, amikor azt mondja, hogy ha Isten lelke eljön, akkor Jézus értékeiből merít, és azokat jelenti ki nekünk. János evangéliuma 16. rész 12. verstől a 15. versig. Szemünk előtt kell tartanunk, hogy ezt a levelet zsidó hívőknek címezték, akik két nagy történelmi korszak kereszteződésénél álltak. A törvény korszaka lezárult. A templomi áldozatok, amelyek valamikor olyan jelentősek voltak, jelentéktelenné váltak. Amit Isten valamikor megkövetelt, most bűnné vált, ha egy hívő gyakorolta, mint ahogy ezt a levél nagyon világossá teszi. A zsidókhoz írt levelet a zsidó hívőknek írták, jól lehet, tanításai minden korszak minden emberének szólnak. Nagyon jelentős neked és nekem is napjainkban. Magunk előtt kell látnunk azonban, hogy zsidó hívőkért és zsidó hívőknek írták. Például azt mondani, hogy Krisztus feljebb való a prófétáknál, különösen jelentőségteljes egy zsidónak. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy elkezdhetem a zsidókhoz írt levél tanulmányozását. Adj kellő alázatot és engedelmességet, hogy üzeneteid a szívembe találjanak. Ámen.